Kedves hallgatóim, mai adásunkkal új keresztény gondolkodás az újkorban címet viselő sorozatot kezdünk a Mária Rádióban. Sorozatunk azonban csak annyiban új, hogy tovább lépve az időben az egyház eszmetörténetének újkori, a 16. és a 19. század közötti eseményeit, a hitviták, a barokkor, a felvilágosodás, a romantika, a liberalizmus és a racionalizmus uralmának idejét, a modern világ születésének századát tárgyaljuk, egyben azonban szerves folytatása ez az ókeresztény és a középkori szellemi életet áttekintő korábbi műsorainknak. Korszakhatárnak a történetírás és az egyház történetírás konszenzusának megfelelően 1517-et, Luther reformátori fellépésének kezdetét választottuk, maga a sorozat pedig a még távoli jövőben a 19. század végével, 13. Leó pápaságával az Aeterni Patris és a Rerum Novarum kezdetű körleveleinek megjelenésével zárul, hiszen az azt követő 20. század már egy új máig is tartó periódust jelent a keresztény, a katolikus elméletalkotás történetében. Ami a kezdeteket illeti, úgy is fogalmazhatunk, hogy 1500 körül az európai középkor és annak egyházi élete dicstelen véget ért. A reformáció kibontakozásának első negyed századában 1517-től a katolikus szellemi élet a bénultság állapotában figyelte úgy a humanizmus, mint a Wittenberg és Zürich elméleti kihívásait. Ami a szellemi előzményeket illeti, a 15. századi devotio moderna, az új lelkiség mozgalma, a maga bensőséges és személyes érzelemközpontú szemléletével a teológia és a hitélet világának kiüresedésére mutatott rá. Ez a kiüresedés a történelmi körülményeken túl köszönhető volt annak is, hogy a keresztény teológiában és bölcseletben erről az időre a via moderna, a hit dolgait üres logikai absztrakciókká és nyelvi bűvészkedésekké silányító nominalizmus vált uralkodóvá a tudományos berkekben, amely sem az evangéliummal, sem a hívő közösség természetes hitérzékével nem tudott kontaktust teremteni. A harmadik romboló tényező pedig a reneszánsz humanista szemlélet térnyerése volt, amely váltó ideológiaként a hagyományos vallási szemléletet, az evilágiság az emberközpontú életigenlés kultúrájával cserélte fel, a korábbi időkre, a középkorra pedig amolyan szellemi avítságként tekintett. Valójában ezeknek a romboló hatásoknak az eredőjén jelent meg a változtatás, a megújulás iránti igény, amely vagy reformokban, vagy azok elmaradása esetén a reformáció színre lépésében öltött testet. Jelképesen azon az 1517. október 31-én, amikor a maga tíziseivel Martin Luther útjára indította a hitújítás, a latin egyház egész életét felkavaró mozgalmát. Ilyen körülmények között kevesen voltak ebben a sorsdöntő pillanatban, akik alkotó módon járulhattak volna hozzá az egyház hitének kifejtéséhez és védelmezéséhez, a szellemi értékeket megőrző, de új utakat is teremtő megújulás lelki-szellemi folyamatához. Ez lehet az oka annak, hogy a reformáció kibontakozását követő három évtizedben alig találunk jelentős gondolkodót a katolikus szellemi élet porondján. E kevesek közül az első az a Johannes Eckbold, aki nem pusztán elsőként szánt szembe a reformátorokkal, de új lehetőségeket is megfogalmazott a maga életművében a katolikus gondolkodás átformálása irányába. A Lutherrel közel egyidős 1486-ban a svábföldi Eck an der Günzben egyszerű családból született Eck, eredeti neve szerint Johannes Meyer paprokona jóvoltából kezdhette meg kisfiúként alapfokú és humanisztikus tanulmányait Rottenburgban. Még egészen fiatalon lett dominikánus szerzetes, aki 1498-tól Heidelberg, Köln, Tübingen és Freiburg egyetemein tanult bölcseletet és teológiát. képzése során a Via Moderna, a nominalista bölcselet és hittudomány híve lett, akire különösen a nominalisták korábbi fejedelme Gabriel Biel nézetei gyakoroltak jelentős hatást. Ugyanakkor hatott rá humanizmus nyitott, a kultúra értékeit megbecsülő, a világértékeit méltató szemlélete is, és alig hanem ennek köszönhető, hogy egész életében egyházhű, ám egyházkritikus, reformokat sürgető nézeteket vallott. 1508-ban szentelték pappá, 1510-ben pedig magiszteri címének megszerzése után a bajorországi Ingolstadti Egyetemre nyert professzori kinevezést. Tanári működésének évtizedei azt bizonyítják, hogy igazi skolasztikus elme volt, a klasszikus teológiai hagyomány kiváló ismerője, gyakorlat vitázó, éles hangú kritikusa a korabeli egyházban tapasztalható erkölcsi és fegyelmi visszaéléseknek, az uzsorának és a mértéket nem ismerő kamatszedésnek. Bölcseleti nézetei tekintetében, mint a nominalista iskola neveltje, kezdettől ragaszkodott a hitnek az értelem, a teológiának a filozófia általi megalapozhatósága gondolatához. Első Chrysopassus címet viselő munkájában a mérsékelt augusztinianizmus szellemében értekezett a kegyelemről és az eleve rendelésről, közben pedig kommentárokat készített Petrus Hispanus logikájához és Arisztotelész fontosabb műveihez. De adott elő és írt kommentárokat a Szentírás könyveiről, foglalkozott a keresztény neoplatonikusokkal és Szent Ágostonnal, alapos jártosságra tett szert az ókeresztény és a korábbi skolasztikus irodalomban. Ezzel együtt a hagyománynak és a pápai tekintélynek eltántoríthatatlan híve, a kánonjog kiváló ismerője volt, töretlen Róma hűségét pedig azt sem tudta megrendíteni, hogy sorozatos figyelmeztetéseire és reformi javaslataira a kúria nem reagált. Pedig sorra kerültek ki keze alól az 1510-es évek elején olyan reformjavaslatok, amelyekben a búcsukkal való visszaélések megszüntetését, a kamatszedéssel kapcsolatos anomáliáknak, az egyházon belüli korrupciónak és hatalomvágynak az elmarasztalását szorgalmazta. Ebben az időben reformteológus hírében állt, akit a német humanisták is maguk közül valónak tekintettek, és a fiatal Luther is, akivel levelezésben állt, elismeréssel viszonyult hozzá. Dogmatikai írásaiban ugyanakkor a skolasztikus hagyomány szellemében a ráció és a tradíció összhangjának megteremtésével szigorú logika szerint igyekezett kifejteni az egyház hitét, határozottan azt állítva, hogy annak középpontjában Isten és a róla való tudás, nem pedig az ember és annak üdvre jutása áll. Életének az volt a forduló pontja, amikor Luther 1517-es fellépését követően a teológiai viták frontvonalába került. Egy kezdettől meg volt győződve a 95 tézis és a hozzáfűzött magyarázat alapján arról, hogy Luther eretnek álláspontot képvisel. Ebben a szellemben adta közre első támadását ellenen nyársacskák címet viselő írásában, amelyet eredetileg a bűnbocsánat kérdéséről belső használatra püspöke számára készített. Ez a rövidesen nyilvánosságra került írás azonban, amelyre Luther Csillagocskák című pamfletjében válaszolt, a végleges szakítást jelentette kettejük között. Egy bírálatának középpontjában nem a búcsú cédulákkal kapcsolatos visszaélések elleni támadás elutasítása, de nem is a búcsuk témájának dogmatikai megvitatása állt. Érvelése szerint Luther a pápai tekintély ellen intézett támadást, a hit és a kegyelem szerepének túlhangsúlyozásával pedig az egyház közvetítő szerepét és a szentségek hatékonyságát vonta kétségbe. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy a 95 pontban az a cseh eretnekség fogalmazódik meg újra, amelyet 100 évvel korábban az eretnekként mágiára küldött Husz János képviselt. 1519 derekán azután a Lipcsei Egyetem indított támadást Luther és a Wittenbergi fertő ellen. Disputát hirdettek, hogy azon Eck és a lipcsei professzorok mérjék össze erejüket Lutherrel és Karlstadttal. A lovagi tornák és színi előadások hangulatát idéző alkalomra Luthert és kollégáit a wittenbergi diákok népes csapata is elkísérte, a közönség soraiban ülő kabátjai alatt pedig ott lapultak a husángok, olmosbotok, fegyverek is. Elsőként az Eck és Karlstadt közötti szellemi összecsapás következett, amelynek az volt a témája, van-e az embernek szabad akarata, vagy nincs. Az ügyetlenül ám szívósan vitatkozó Karlstadt azon a nézeten volt, Szent Ágostonra hivatkozva, hogy az embernek nincs szabad akarata, csak az isteni kegyelem terhelheti az üdvösség felé, amelyre a hitben rá kell hagyatkoznia a maga erejéből, jó cselekedetek révén ezért semmit sem tehet. Karlstadt ráadásul pelagianizmussal vádolta meg Ecket, ami a pedigrés eretnekeknek kiáró minősítésnek számított a teológia történetének korábbi 1000 esztendejében. A vitának ez a része azonban azzal zárult, hogy fölényes tudásával és magabiztos fellépésével Eck szabályosan leiskolázta ellenfelét. Ezt Luther és Eck vitája követte. A dominikánus eleve nem törődött Luthernek a búcsukkal kapcsolatos nézeteivel. Ő azt akarta bizonyítani, hogy ellenfele általában és minden állításában eretnek nézeteket hirdet. A pápai tekintély kérdését vetette fel, és mint már korábbi írásában azt állította, hogy Luther azt tagadva cseh eretnekséget hirdet. Szerinte Luther a pápa, a zsinatok, az egyház egész tekintélyét tagadja, ami nyilvánvaló eretnekség. A vita 3 hétig folytatódott, és a kortársak többsége szerint Eck győzelmével zárult, aki ezek után közreműködött a Luthert elítélő Exsurge Domine Bulle megfogalmazásában, a tanulságokat pedig Péter primátusáról című írásában összegezte. Ezt követte Eck szisztematikus munkája, a legfőbb kérdéskörök kézikönyve 1525-ben, amelyben a dogmatikai tételek sorrendjében cáfolta Luther és Melanchthon állításait, a következő évben pedig megjelent a mise áldozatról a luteránusok ellen című munka, mint a katolikus álláspont harcos védelmezésének dokumentuma. Ezekben a munkákban Eck magabiztos biblikus tudásról és az egyházatyák, valamint a kánonjog fölényes ismeretéről tett tanúbizonyságot. 1524-ben a bádeni dispután Eck Zwingli nézeteivel is vitába szállt, a következő 1,5 évtizedben pedig részese volt szinte valamennyi az ó és az új egyház teológusai közötti disputának. 1530-ban az augsburgi birodalmi gyűlésre készült el az ágostai hitvallás cáfolata címet viselő irata, később pedig Annotationes című munkájában azt mondta ki, hogy Luther mozgalma nem reform, hanem reformáció, ribillió. Hitvédő mozgalma mellett ebben az időszakban Német prédikációk címmel írt egy 5 kötetes, az ünnepeket, a szentségeket és a 10 parancsolatot tárgyaló kézikönyvet is a protestáns igehirdetés ellensúlyozásának szándékával a papság számára. 1537-ben pedig kiadott egy német népnyelvű bibliafordítást. Élete végén a közszereplésektől visszavonulva az írásnak és lelkipásztorkodásnak szentelte magát, egészen 1543-ban Ingolstadtban bekövetkezett haláláig. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.
A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes.